szervezetünkre gyakorolt hatásáról, valamint a mentális egészség megőrzésének fontosságáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Karkus István és Tompos Péter nevében is Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdette a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszergyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal rendeznek meg a Katolikus Karitász országos hálózatának szervezésében. A hívek vasárnapig helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Erre a célra adományozni lehet a karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. Ha Volodymyr Zelenszky ukrán elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a barátság kőolajvezetéket, mondta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ha nincs olaj, nincs pénz, szögezte le Orbán Viktor, miután egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével, és Robert Fico szlovák kormányfővel. Emlékeztetett, az ukránok a múlt héten nem fogadták a magyar szakértőket, és szerinte csak bele akarnak szólni a magyar választásba. A külgazdasági és külügyminiszter arra szólította fel Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt és Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy fejezzék be a színházat és azonnali hatállyal indítsák újra a kőolajszállítást. Szijjártó Péter tájékoztatása szerint az EBI elnök az ex-közösségi portálon eredményként jelentette be, hogy megoldást keresnek a helyzetre, mindezt 50 nappal azután, hogy a probléma előállt. Előzőleg közös nyilatkozatot adtak ki a barátság kőolajvezeték kapcsán az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei, Antonio Costa és Ursula von der Leyen. Eszerint az Európai Unió segítségével állíthatják helyre a barátság kőolajvezetéket, amire technikai támogatás mellett pénzt is folyósítana az EU Ukrajnának. Az ukrán delegáció Brüsszelben megkapta az Európai Uniótól a csatlakozás feltételeit a három utolsó tárgyalási klaszterre vonatkozóan, jelentette be az ukrán miniszterelnök a Telegramon. Ezt követi a tárgyalások sikeres lezárása és a csatlakozási szerződés aláírása, tette hozzá Julia Szviridenko. Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie, és békével le kell zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút. Erről beszélt a honvédelmi miniszter, miután cseh kollégájával tárgyalt. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte a két ország közötti védelemipari együttműködés fontosságát. Számos ország úton van, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros biztosításában az iráni támadásokkal szemben, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A konkrét résztvevőket nem említette, ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte, Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni az iráni háborúba és a szélesebb térségben kialakult konfliktusba. A MOL megbízásából a Balaton térségében Buzsák szénhidrogén kutatási koncesszió területén végez repülőgépes geofizikai méréseket az amerikai Bell Geospace. A fedélzeti műszerek nem bocsátanak ki jeleket, kizárólag a gravitációs tér változásait mérik, a szakemberek háromdimenziós képet alkotnak a felszín alatti szerkezetekről. A Nemzeti Választási Iroda megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra regisztrált levélben szavazók számára a csomagok postázását, ők mintegy 489 ezeren vannak. Délután óta újra üzemel az Záhonyi közúti határátkelőhely, előzőleg áramszünet miatt szünetelt a forgalom. A kormány 5 milliárd 900 millió forintból újítja meg a Váci szakképzési centrumot. Megtartották az építkezés Bokréta ünnepségét, miután elkészült az épület legmagasabb pontja. A programon részt vett Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. 3 milliárd 800 millió forintból épül gépészeti szakképzési ágazati tudásközpont Dunaújvárosban. Az időkapszula elhelyezésekor Varga Bajusz Veronika szakállamtitkár arról beszélt, az ágazati tudásközpontokban egyszerre lesz jelen a szakmai gyakorlati tudás, a magas szintű elméleti tudás és a piac gyakorlata. Több mint 1 milliárd forint értékben két nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plus keretében. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra, tudatta az Agrárminisztérium. Újra meghirdette a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Szülőföldön Magyarul programot, amelyre már lehet jelentkezni, mondta el Nacsa Lőrinc a Facebook oldalán. A miniszterhelyettes kifejtette, idén is évi egyszeri bruttó 100 000 forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik. Végül az időjárásról. Szakadozik majd a felhőzet, aztán újra sok napsütés várható, csapadék napközben már nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, délután 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa a kiskorúak védelme pápai bizottsághoz. Minden előrelépés közelebb visz Krisztushoz és egy hiteles egyházhoz. A Szent Atya hétfőn telefonon egyeztetett Mahmoud Abbas palesztin vezetővel a térség helyzetéről. A pápa megnyitotta a bírósági évadot. Az igazságosság az egyházban Isten népének szolgálata. Leó pápa köszöntötte a Rai olasz közszolgálati televízió 50 éves hírműsorának szerkesztőségét. Leó pápa a kiskorúak védelme pápai bizottsághoz. Minden előrelépés közelebb visz Krisztushoz és egy hiteles egyházhoz. Hétfőn fogadta audiencián a Szent Atya a kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság tagjait, akik plenáris ülésüket tartották a Vatikánban. Minden egyházi intézménynek felelősen kell kezelnie a megelőzés kérdését. A kiskorúak és sérülékeny személyek védelme nem az egyházi élet elszigetelt vetülete, hanem olyan dimenzió, mely áthatja a lelkipásztori gondoskodást, a képzést, a kormányzást és a fegyelmet.
My dear brothers and sisters, I'm pleased to greet all of you today as you gather for your plenary assembly.
14. Leó pápa köszöntötte a bizottság új elnökét, majd háláját fejezte ki valamennyi tagnak és munkatársnak az egyház iránti szolgálatért, amelyet a gyermekek, serdülők és kiszolgáltatott felnőttek megóvásáért végeznek. Fárasztó, olykor csöndes, gyakran nehéz munkát, ami azonban lényeges az egyház élete szempontjából, és azért, hogy kiépítsük a gondoskodás valódi kultúráját, mondta beszédében a Szent Atya. Utalt elődjére Ferenc pápára, aki a bizottságot a római kúria keretein belülre helyezte, ezzel emlékeztetve az egész egyházat arra, hogy a visszaélések megelőzése nem fakultatív feladat, hanem az egyház küldetésének alapvető dimenziója. Leó pápát megválasztásától kezdve bátorította az a párbeszéd, amelyet a hittani dikasztérium fegyelmi részlegével elindítottak. Ezzel a megelőzés és a fegyelem hatékonyan együttműködik a cél érdekében.
Your mission is to help ensure that abuse is prevented.
Küldetésük az, hogy garantálják a visszaélések megelőzését. Ez azonban sosem korlátozódik előírások és eljárások halmazára. Sokkal inkább arról van szó, hogy az egyházban kialakítsuk a gondoskodás kultúráját, amelyben a kiskorúak és a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek védelme nem egy kívülről jövő kényszer, hanem a hit természetes kifejeződése. Ez a megtérés folyamatát igényli, amelyben meghallgatjuk mások szenvedését, és ez cselekvésre ösztönöz minket. Az áldozatok és túlélők tapasztalata pedig lényeges vonatkozási pont. Még ha fájdalmas és nehéz is meghallgatni, de erővel a napvilágra hozza az igazságot és alázatra tanít minket, miközben segíteni akarunk nekik. Ugyanakkor a megélt fájdalom elismerése megnyitja a remény és a megújulás hiteles útját. Fontos része a bizottság munkájának a tudományközi és szerteágazó megközelítés beépítése, mutatott rá a pápa. A római kúria részeként a hittani dikasztériumon belül világos szerep hárul rájuk, amelyben párbeszédet folytatnak más dikasztériumokkal és intézményekkel, akik a védelem különböző területeiért felelősek. Még nagyobb együttműködésre biztatta őket a Szentatya, hogy az elmúlt 11 év alatt összegyűjtött tapasztalataikat megoszthassák, különösen az áldozatoknak és hozzátartozóiknak nyújtott figyelmes és őszinte meghallgatás terén.
In this regard, the Commission's annual report is a tool of great importance.
A bizottság éves jelentése fontos eszköz, ami az igazság és a felelősség gyakorlását mutatja, de egyben a remény és a megfontoltság jele is, amelyeknek együtt kell haladniuk az egyház java érdekében. A remény megakadályozza, hogy engedjünk a csüggedésnek. Az óvatosság pedig megóv az improvizálástól és a felületességtől az abúzusok megelőzésének kezelésében. A szerzetesi előjáróknak is fel kell vállalniuk ebben a felelősségüket. Az áldozatok meghallgatása és felkarulása minden egyházi közösség és intézmény feladata. Fontos, hogy segítsék a helyi egyházakat ebben, amihez a Memorare kezdeményezés értékes eszközt jelenthet. A pápa érdeklődéssel várja a harmadik éves jelentést az eddig elért bátorító eredményekről és a még szükséges fejlesztésekről. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai bizottság minden szinten együttműködik az egyházzal, az áldozatokkal és hozzátartozóikkal, valamint a civil társadalommal is. Ennek eredményeként két gyorsan változó fontos területet jelöltek meg a védelem kérdésében. Az egyik a kiszolgáltatottság fogalma az abúzusokkal összefüggésben, a másik a digitális térben könnyebben bekövetkező kiskorúak elleni visszaélések megelőzése. Az idők jeleit olvasva segítenek az egyháznak, hogy bátran szembenézzen a megóvás kihívásaival, azokra világos lelkipásztori fellépéssel és szerkezeti megújulással válaszoljanak. Mindez konkrét formát kezd ölteni az egyetemes irányelvek összeállításában, amelynek végleges javaslatát várja a pápa, hogy aztán megfelelő tanulmányozás és mérlegelés után közzétegyék. Beszéde végén Leó pápa emlékeztetett. A kiskorúak és sérülékeny személyek védelme nem az egyházi élet elszigetelt vetülete, hanem olyan dimenzió, amely áthatja a lelkipásztori gondoskodást, a képzést, a kormányzást és a fegyelmet. Minden előrelépés ezen a téren közelebb visz Krisztushoz és egy evangéliumibb és hitelesebb egyházhoz.
Leó pápa hétfőn telefonon egyeztetett Mahmoud Abbas palesztin vezetővel a térség helyzetéről. A Szentszék sajtóirodája március 16-án hétfőn délután nyilatkozatot tett közzé a Leó pápa és a palesztin állam vezetője közti telefonbeszélgetésről. A nyilatkozat szövege. Hétfő reggel 14. Leó pápa telefonhívás kapott Mahmoud Abbastól, Palesztina állam elnökétől, aki a közel-keleti konfliktus aggasztó fejleményeiről és a palesztin nép életkörülményeiről tájékoztatta a Szentatyát. A beszélgetés során a Szentatya megújította a szentjék elkötelezettségét a béke iránt, amelyet politikai és diplomáciai párbeszéd, valamint a nemzetközi jók teljes tiszteletben tartása révén kell elérni.
Leó pápa a bírósági évad megnyitásakor. Az igazságosság az egyházban Isten népének szolgálata. 14. Leó pápa megnyitotta a vatikáni törvényszék igazságszolgáltatási évét, és emlékeztetett az igazságosság, a szeretet és a társadalmi stabilitás közötti mély kapcsolatra. A Vatikán Városállam bírósági évadának megnyitó ceremóniáján március 14-én szombaton 14. Leó háláját fejezte ki az igazságszolgáltatási rendszer diszkrét és csendes munkájáért. A vatikáni törvényszéki testülethez intézett első beszédében a Szentatya megállapította, hogy a valódi igazságszolgáltatás nem alapulhat pusztán a pozitív jogon, hanem inkább a szeretet rendezett formájának gyakorlásaként kell értelmezni. Szent Ágoston tanításaira támaszkodva Leó pápa kifejtette, hogy az igazságosság sarkalatos erény, amely a személyes és a közösségi élet középpontjában áll. Amikor a szeretet helyesen rendezett, amikor Isten kerül a középpontba, és elismerik a felebarát méltóságát, akkor az egész személyes és társadalmi élet visszanyeri helyes irányát, emlékeztetett 14. Leó. A szeretet rendje létrehozza az igazságosság rendjét, mivel a valódi szeretet soha nem önkényes vagy rendezetlen, hanem elismeri a kapcsolatok igazságát és minden ember méltóságát. A teológiai bölcsesség ezt a kapcsolatot a caritas perfecta, perfecta justitia est, a tökéletes szeretet a tökéletes igazságosság kijelentéssel fejezte ki, mert az igazságosság a szeretet teljességében találja meg a leghitelesebb beteljesülését, mutatott rá a pápa. Az igazságosság megköveteli tőlünk, hogy tiszteletben tartsuk minden ember jogait, teret hagyva a rendezett kapcsolatokban a szeretet legmagasabb rendű gyümölcsének megszületésére. Az igazságosság, amikor kiegyensúlyozottan és az igazsághoz való hűséggel gyakorolják, akkor a közösség egységének egyik legszilárdabb tényezőjévé válik, figyelmeztetett 14. Leó. Nem megoszt, hanem inkább megerősíti a személyeket egyesítő kötelékeket, és segít kiépíteni azt a kölcsönös bizalmat, amely lehetővé teszi a rendezett együttélést. A Vatikán városállamban az igazságszolgáltatás és a jog szerepére utalva, 14. Leó pápa kifejtette, hogy az igazságszolgáltatási eljárás a viták puszta rendezésén túl hozzájárul az intézmények hitelességének fenntartásához. Hozzátette, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges feltételek közé tartozik az eljárási garanciák betartása, a bírói pártatlanság, a védelemhez való jog és az eljárások észszerű időtartama. Szent Ágostont idézve Leó pápa megállapította. Igazságosság nélkül nem lehet igazgatni az államot. Lehetetlen, hogy jog legyen egy olyan államban, amelyben nincs igazi igazságosság. Az egyes esetek tényeinek gondos vizsgálatával a vatikáni igazságszolgáltatás betölti egyházi küldetését, hogy Isten népét szolgálja, mivel minden eljárásnak és ítéletnek tükröznie kell az igazság keresését, amely az egyház életének középpontjában áll. 14. Leó pápa a vatikáni igazságszolgáltatás tagjaihoz intézett beszédében emlékeztetett arra, hogy a hiteles igazságszolgáltatás stabilitást és bizalmat teremt a társadalomban. Az igazságosságot mindig az igazság világítsa meg, és irgalmasság kísérje, mivel mindkettő Krisztusban találja meg teljességét, kérte Leó pápa. A törvény, ha így igaz lelkűen és egyházi lelkülettel alkalmazzák, értékes eszközzé válik Isten népe szeretett közösségének építésében és egységének megerősítésében, zárta beszédét a Szentatya a vatikáni bírósági évad megnyitásakor. 14. Leó beszéde előtt Venerando Marano, Vatikán városállam törvényszékének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Hangsúlyozta a vatikáni igazságszolgáltatás munkájának sajátos összetettségét és érzékenységét, tekintettel jogrendszerének és forráskódjának egyedülálló jellegére, amelyet a normatív, kánonjogi, vatikáni és polgári források egyedülálló összefonódása jellemez. Ez olyan speciális készségeket igényel, amelyek nem csak magasan képzettek, hanem sokrétűek is, hogy a testületi munka a különböző eredetű és jellegű jogszabályok helyes értelmezéséhez vezessen. Ezt az igényt, mondta Marano, hangsúlyozta az elmúlt években végrehajtott számos reform, amelyek jelentős szabályozási változásokat vezettek be, különösen büntető ügyekben, és kibővítették a vatikáni joghatóságának körét. A vatikáni igazságszolgáltatás ezért szembesül ezzel a fejlődéssel, és szándékában áll foglalkozni az ebből adódó új kihívásokkal, folytatta a törvényszék elnöke, nem hanyagolva el azokat a kérdéseket, amelyek továbbra is központi szerepet játszanak az egyházi rendben, a joghatósági funkció gyakorlásában, mint például az igazságosság igazsága és a szeretet erénye közötti összefüggés, amelyre 14. Leo emlékeztetett a Rota Romana tagjainak tartott audienciáján az igazságszolgáltatási év megnyitása alkalmából.
Leó pápa a Rai olasz közszolgálati televízió 50 éves TV2 hírműsora szerkesztőségének. 50 évvel ezelőtt, 1976. március 15-én indult el az olasz közszolgálati televízió a Rai második csatornájának hírműsora. Leó pápa ebből az alkalomból fogadta március 16-án hétfőn délben a TV2 hírműsor szerkesztőségét családtagjaikkal együtt. A Szent Atya beszédében megállapította: az újságírók feladata a hírek ellenőrzése, hogy ne váljanak a hatalom szócsöveivé, ami napjainkban még sürgetőbb és kényesebb, mondhatni elengedhetetlen feladat. Leó pápa a 200 fős küldöttséget üdvözölve külön köszöntötte a Rai vezérigazgatóját, az igazgató tanácsot, a TV2 szerkesztőségét, és gratulált a hírműsor 50. évfordulójához.
Questo compleanno invita a riflettere sul cammino che avete percorso.
Ez a születésnap arra hív minket, mondta a Szentatya, hogy elgondolkodjunk a Rai által megtett úton, amely a televíziós újságírás előtt kihívások paradigmájaként szolgál. A Szentatya ebben elsőként is az analóg tévé közvetítési módról a digitális módra való átállásra gondolt, amelyben a Rai 2 főszerepet játszott, mert élt a lehetőségek megragadásával és annak megértésében is, hogy egyetlen technológiai innováció sem helyettesítheti a kreativitást, a kritikai ítélőképességet és a gondolkodás szabadságát. Ha a korunk kihívása a mesterséges intelligencia, akkor a pápa arra gondol most, hogy a kommunikációt az emberi, nem pedig a technológiai paradigma szerint kell szabályozni. Ami végső soron azt jelenti, hogy tudni kell különbséget tenni az eszközök és a célok között. Kezdetektől fogva a laicitás és az információ források pluralizmusa jellemezte az olasz TV2-t és az egész Rai-t. A laicitás Leó pápa szerint az ideológiai a priorit, az eleve adottak elutasítását és a valóságra nyitott nézőpontot jelenti. Mindannyian tudjuk, szólt a pápa, milyen nehéz nyitott maradni a mások által közölt tények, találkozások, nézőpontok és vélemények előtt, hogy azok megérinthessenek bennünket, és lám milyen erős a kísértés, hogy csak azt keressük, lássuk, hallgassuk meg, ami megerősíti a saját véleményünket. De e nyitottság nélkül nem létezhet jó kommunikáció, sem igazi szabadság és egészséges pluralizmus sem.
Nella storia del TG2 hanno convissuto posizioni culturali diverse.
Az olasz TV2 története során sokféle kulturális álláspont létezett egymás mellett. Ez a sokszínűség, különösen ha a barátság szelleme táplálja, hozzáadott értéket jelentett a TV2 identitásához, gazdagságot. A párbeszéd példáját jelentette, amely ma is sokat elárul számunkra egy olyan korban, amelyet a polarizáció, az ideológiai bezárkózás és a szlogenek uralnak, amelyek megakadályozzák, hogy meglássuk és megértsük a valóság összetettségét. Mindig, de különösen a háború drámai körülményei között, mint amilyenben most is élünk, a tájékoztatásnak óvakodnia kell attól, hogy propagandává váljon. Az újságírók feladata a hírek ellenőrzésében abban áll, hogy ne váljanak a hatalom szócsöveivé, ami napjainkban még sürgetőbb és kényesebb, mondhatni elengedhetetlen feladat. A vezetőség és a szerkesztőség munkáján múlik, hogy bemutassák a szenvedést, amit a háború okoz a lakosságnak, hogy a nézők megláthassák a háború igazi arcát, és mindezt az áldozatok szemén keresztül mondják el, nehogy videójátéknak tűnjön az egész. Nem könnyű feladat híradót kihíteni néhány percben, és nem könnyű a fontosabb témák mélyebb értelmezése sem. Végül Leó pápa megköszönte a látogatást, és áldását adta mindenkire.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a megváltó szeretetről elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A 2024. március 12-i adásunk ismétlése szól.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének örvendjen, hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek szemébe, hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék, hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak legyenek, hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell, hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem, hogy értelmem éber és friss legyen, csak az igazság befogadására, hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat, tetteimet, ami fölemel. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkor, amikor is a megváltó szeretetről fogunk elmélkedni. Mi a véleményetek arról, hogy Istennek a megváltó szeretete valóban meg tudja változtatni az embereknek az életét? Mit gondoltok erről?
Szerintem ez igaz, mert Ha hiszünk abban, hogy Isten segít és megvált minket, akkor az egész életünkre kihatással van.
És hát valóban úgy van, hogy az Istennek a szeretetét, hogyha megtapasztalod és a megbocsátás kegyelmét, akkor valóban egy új élet tárulhat fel előtted. Keressük meg a következő szavaknak az ellentétét. Mi lehet a halál ellentétje?
Élet.
Mi a magány ellentéte?
Együttlét.
Mi az önzés ellentétje?
Adakozás.
Mi a félelem ellentéte?
Bátorság.
Mi a harag ellentéte?
Megbocsájtás.
Mi a bizonytalanság ellentéte?
Hit.
Sokkal könnyebb talán másképpen gondolkodni, és a pozitív kifejezések ellentétjét megkeresni, ebbe a feladatba ez volt a nehéz. Tudjátok jól, hogy az Istennel való kapcsolat már Ádám és Éva története szerint már a Bibliának az első fejezeteiben megromlott. Mi volt az, ami megrontotta az Isten és az ember közti kapcsolatot?
A bűn.
Többször hallottuk már Ádám és Éva történetét, és az ősszülők első bűnéről, az eredeti bűnről vagy ősbűnről. Ez egy olyan törést okozott Isten és az emberek kapcsolatában, amit nem sikerült meggyógyítani. Minden később született ember ezzel az anyajeggyel születik. Mi ezt hogy nevezzük? Mi ez a bizonyos anyajegy, amivel mi születünk, mióta az ősbűn bekövetkezett?
Ezek az ősbűn következményei igazából.
Ezeket a bűnöket nehezen ismerjük fel, hogy mi a jó, sőt, olykor el is tévesztjük. Ezen felül pedig érezzük azt, hogy hiába tudjuk, hogy mi a jó, nem mindig azt akarjuk. Vannak helyzetek, amikor csak nagyon nehezen tudjuk rávenni magunkat arra, hogy a jót válasszuk és azt tegyük meg. Isten nem akarta ennyiben hagyni a dolgot. Mivel fejezte ki Isten azt, hogy ezen változtatni akar, és rendbe akarja hozni a bűn miatt megromlott kapcsolatát az emberrel?
Jézus Krisztus azért lett emberré, hogy elmondja. Az Atya Isten véget akar vetni ennek a rossz állapotnak. Azt akarja, hogy az ősbűn anyajegye és a személyes bűneink minden terhe lekerüljön a vállunkról. Szeretné, hogy egyre biztosabban tudjuk, mi a jó, és legyen erőnk, kitartásunk meg is tenni azt. Így újra béke lehet közte és köztünk és a többi ember között. Ezért elküldte a fiát, hogy beszéljen velünk, és megpróbálja jobb belátásra téríteni minket. Isten szünet nélkül békét akar kötni az emberrel.
A hétköznapi életben szert tehetünk néhány elgondolkodtató tapasztalatra. Például először, gondolom én, történt már veletek is hasonló, csak kíváncsiságból, vagy felvágásból, vagy csupán kalandvágyból rágyújtunk egy szál cigarettára. Aztán észre sem vesszük pontosan, mikor vagy hogyan, de rászokunk. Azt is tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz ezek után leszokni ezekről a káros dolgokról, és sokszor már másnak a segítségére is szükségünk van, ahogy látjuk a felnőtteknél, hogy ilyen nikotin tapaszt tesznek magukra, ráadásul közben még, ahogy így az elvonási tünetek következnek, még nagyon rosszul is érezzük magunkat. Ti is tapasztaltatok, vagy láttatok már hasonló dolgokat, amikor egy szenvedély valakit csapdába ejt?
Az én apukám is dohányzik, és egyszer megpróbált leszokni, ami nagyon nehéz volt, de végül sikerült neki, de valamiért újra engedte magát a csábításnak, és most újra kezdte. Ami nem valami jó dolog, de Isten mindenkinek szabad akaratot adott, és ezt ő választotta magának.
Az én szüleim is dohányoznak, sőt a nagyszüleim is, de ők sikeresen leszoktak pár éve. Viszont a szüleim még nem, pedig apukám pár éve elkezdett leszokni róla, viszont ez nem sikerült, és ez is bizonyítja, mennyire nehéz dolog is ez lemondani a szenvedélyünkről.
Az is előfordulhat, hogy mondjuk hazudunk valakinek. Innentől fogva nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ha legközelebb találkozunk az illetővel, következetesen ugyanazt a hazugságot mondjuk. De ugyanúgy minden közös ismerősünknek is ugyanezt a mesét kell beadnunk. Ha nem így teszünk, akkor lebukunk. Félünk a lelepleződéstől, ezért egyre többet kell füllentenünk, és egyre nehezebb fejben tartani, hogy kinek mit mondtunk. Így végül kutyaszorítóba kerülünk. Ismertek-e ilyen helyzeteket, amikor ilyen csapdába csalt benneteket valami kicsi bűn, amiből utána óriási nagy bűn lett? Van erről valakinek véleménye, tapasztalata, közületek?
Igen, amikor még nem lehet elmondani valamit, mert még nem biztos, és akkor mindenkinek figyelnünk kell arra, hogy ugyanazt mondjuk. Például a szülinapoknál is, hogy nem mondjuk el a szülinaposnak, hogy mit veszünk neki, hogy készülünk neki, és ez is egy kicsit ilyen nyomasztó, hogy titkolózunk, és hogy nehogy véletlenül még valami másikat kamuzzunk.
És akkor megélted már akkor ezek szerint ilyen helyzetekbe, hogy egyik hazugság hozta a másik hazugságot?
Igen, ezeknél a szülinapoknál is, de más helyzetben is.
A Biblia, mintha pontosan erre a tapasztalatra utalna, amikor gyakran úgy beszél a bűnről és a rosszról, mint egy olyan hatalomról, ami fogjul ejt és törbe csal minket. Jézus egy hasonlatban úgy fogalmaz, hogy aki bűnt követel, az tulajdonképpen eladja magát rabszolgául a bűnnek. Azt hisszük, hogy mi döntünk és uraljuk a helyzetet, aztán hirtelen kiderül, hogy túlszul lettünk ejtve, és olyan magas váltságdíjat kérnek értünk, amit képtelenek vagyunk kifizetni. Még ha az egész családunk eladná minden vagyonát, az is kevés lenne ahhoz, hogy kiváltsanak minket. Melyik érzés kapcsolódik szerintetek leginkább a bűnnek a fogalmához számotokra? Ezek a szavak ilyenek, hogy félelem, legyőzöttség, visszataszítás, türelmetlenség, fájdalom, bizonytalanság, gyávaság, elszigeteltség, árulás, lenézés. Neked ezek közül melyik kapcsolódik a bűn fogalmához, vagy melyek?
Én leginkább az árulást mondanám, de ami jobban hozzám kapcsolódik, az a türelmetlenség, ugyanis nagyon türelmetlen vagyok, és ez nem egy jó tulajdonságom.
Szerintem a félelem kapcsolódik ehhez a szóhoz leginkább. Amikor én is valami rosszat csinálok, akkor félek, hogy nehogy kiderüljön, nehogy bárki megtudja, és ez nagyon nyomasztó és rossz érzés.
Nekem a bizonytalanság, mert nagyon sokszor vagyok bizonytalan. Sokszor akkor is, amikor jót teszek, mert nem tudom pontosan, hogy mennyire cselekedtem jól.
Lázár Ervin meséiben, amikor a boszorkány, akit a Johnny embersége változtatott vissza szörnyetekből kedves és fejkendős nénivé, ilyen történetekben az emberek megérzik azt, hogy van olyas valaki, aki megmer simogatni akkor is, amikor nem vagy arra leginkább felkészülve, és tud szeretni téged akkor is, amikor úgy érzed, hogy nem vagy rá méltó. És amikor eltelik egy kis idő, akkor érzed meg csak, hogy ez az ember mennyire másképpen szeretett téged. Mert sokszor mi emberek keressük az igazságot, sokszor a mi igazságunkat akarjuk rá erőltetni a másik emberre, és amikor viszont találkozol olyan emberrel, aki úgy szeret téged, hogy nem a saját igazát akarja rád vetíteni és meggyőzni téged arról, akkor azt talán észre se vesszük, csak később derül arra fény, hogy az az adott ember mennyire szeretett téged. És azt gondolom, hogy az Isten is ilyen velünk kapcsolatban, hiszen sokszor láttuk már azt, hogy az Isten végtelenül szeret minket, de az emberi értelmünkkel olyan nehéz ezt elhinni és felfogni ezt a fajta szeretetet. Amikor az Isten a földre küldte egyszülött fiát, Jézust, utána tapasztaljuk meg csak azt, hogy mennyire szeret minket, és azzal, hogy a fiát ide küldte, hogy megmentsen minket, azzal döntött úgy, hogy kivezet minket abból a csapdából, amibe beleestünk, és ezzel a döntésével láthatóvá válik az is, hogy ő fogja kivezetni az embereket, és ő fogja megfizetni azt a váltságdíjat értünk és helyettünk, amit nekünk kellene megfizetni a bűneink miatt. Az Isten magára vállalta minden embernek az egyéni személyes bűnét is, akkor, amikor a kereszten az életét odaadta értünk. És ez így első hallásra felfoghatatlan, hogy valaki hogy szerethet úgy engem, téged, minket, hogy nem méricskéli azt, hogy ez megéri-e, vagy nem éri meg, megérdemled-e, vagy nem érdemled meg, hanem egyszerűen szeret, és képes arra, hogy az életét adja oda értünk. Az árfolyam, amit fizetett érte, az az élete. Bele abba a ténybe, hogy olyan sokat érek én az Istennek a szemébe, hogy képes volt az Isten meghalni értem. Hiszel-e abban te, hogy képes vagy a szeretet hatására megváltoztatni embereket, vagy hogy az emberek a szeretet hatására meg tudnak-e változni?
Az emberek meg tudnak változni a szeretet hatására, ugyanis minden embernek jól esik, hogyha valaki szereti őket, vagy hogyha sok szeretetet kapnak, és szerintem még olyankor a leggorombább, vagy legelzárkózottabb embert is a szeretet fel tudja nyitni, és újra kedves tud lenni, akármi is történt az életébe, és a szeretet meg tudja őt is változtatni.
Szerintem egyértelműen igen, mert például egy kutyát is, ha valaki szereti, az is máshogy viszonyul, és így van az embereknél is, hogy ha valaki érzi, hogy szeretik, akkor egy idő után meg fog nyílni. Lehet ez hosszabb idő, lehet ez rövidebb, de egy idő után bekövetkezik szerintem.
Minden ember igényli azt, hogy szeresse valaki őt, és még ha zárkózottabb is, ahogy elmondtátok, vagy mondjuk olyan családban vagy környezetben nevelkedett, ahol senki sem szerette, és mindenki lenézte, bántotta, és belép egy olyan ember az életébe, aki szeretni fogja, megbízik benne, akkor ez csodákat tud tenni egy másik emberrel.
Amikor már közel volt a keresztre feszítés, Jézus megrettent. Emberségében olyan volt, mint mi. Jött a szenvedés, közeledett a halál, gyötrődött, és a mennyei atyát szólította meg, újra és újra. János evangéliuma így írja le.
Megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától, de hiszen éppen ezért jöttem.
Rád, rám, ránk gondol, és apránként kimondja, szeretlek annyira, hogy felvállalom a legnehezebb, a legfájdalmasabb megoldást is, hisz épp ezért jöttem. Emberré lettem, hogy megosszam veled az élet örömeit és nehézségeit. Azért lettem emberré, hogy akár saját magam is felajánlhassam érted cserébe. A kis herceg írója azt írja egy másik könyvében, aminek Citadella a címe, hogy egyedül az olyan ember tud emberként meghalni, aki szeretett. Az Isten emberré lett, és szeretetből meghalt értünk. A legjobb emberként, barátként vállalta értünk ezt az áldozatot. Tapasztaltátok-e már azt, hogy a szeretet sebezhetővé tesz, és valóban így, ahogy a Citadellában is benne van, hogy csak azt tud emberként meghalni, aki már emberként szeretett. Hogy éreztétek-e már ezt, hogy milyen felszabadító és milyen nagy ajándék ez a fajta szeretet, amit megélhetünk.
Persze, hogy éreztem, ezt mindenki érzi, aki szereti a másikat, mert csalódást okozhatunk egymásnak, és ez nagyon fájdalmas, és én is olyan vagyok, hogy akit igazán szeretek, hogyha ő tesz valami bűnt ellenem, az nekem nagyon tud fájni.
Szerintem a szeretet az sebezhetővé tesz. Igaz, hogy egy nagyon jó dolog, de akit nagyon szeretek, azt akaratom ellenére is meg tudom bántani, és hát az nem egy kellemes dolog.
Én úgy éltem meg ezt a fajta szeretetet, hogy férhez mentem, új családom lett. Sokkal többen tartoztak már a családomhoz, mint azelőtt, mielőtt még csak leányként éltem egy családban, és ott egy betegség kapcsán nagyon megszerettem a férjemnek a nagymamáját, nagyon gyakran látogattam, nagyon sokat beszélgettem vele, minden nap meglátogattam a kórházban, próbáltam szebbé tenni a betegségének a pillanatait, és amikor elveszítettem őt, és ott álltunk a temetésén, akkor én nagyon-nagyon-nagyon sírtam, és akkor jöttem rá arra, hogy valóban igaz az, hogy az ember, ha valakit megszeret, onnantól fogva sebezhetővé válik, és nagyon fontos lesz neki az az ember. Hiszen nem a vérségi kötelék számít, nem az számít, hogy kihez milyen kötelezettségeid, meg viszonyulásaid és függőségeid vannak, hanem az, hogyha valakit megszerettél, akkor azt egy életre megszeretted. És annak minden pillanata, ahogy ő érez, hogy ő boldog legyen, hogy mosolyogjon, hogy tovább éljen, hogy szebb pillanatai legyen a számodra, nagyon-nagyon fontossá válik. És nem is gondolsz arra, hogy te veled mi fog történni azzal, hogy te őt megszereted, de ilyenkor, amikor elveszíted azt, akit megszerettél, akkor jössz rá igazán arra, hogy milyen nagy érték is az a szeretet, és az a szolgáló szeretet, amivel a másikat nap mint nap el tudod árasztani. És ez tesz minket is boldoggá, mert ez az egyetlen értelme az életnek. A kereszten Jézus azért halt meg, hogy saját magával fizesse ki értünk a váltságdíjat. Ezek szerint győzött a rossz? Mit gondoltok?
Nem, egyáltalán nem győzött a rossz, ugyanis Jézus azért halt meg értünk, hogy a bűneinket elvegye, így egyáltalán nem győzhetett szerintem a rossz.
Ha nem, akkor mi történt?
Istennek volt egy titka, amit Jézus halálának napján nagypénteken még senki nem sejthetett, hogy az ő szeretete olyan hatalmas erő, ami mindent felülmúl. Olyan izzás van benne, ami megolvaszt mindent maga körül. Nincs olyan bilincs vagy lánc, kötél, ami képes lenne fogva tartani őt. Meghalt a kereszten, de végül a harmadik napon feltámadt. Így tulajdonképpen a halál halt meg. Alászállt a pokolra, vagyis elment a korábban már meghaltak közé. Azért tette ezt, hogy őket is kiszabadítsa. Mi keresztények azért ünneplünk meg minden vasárnapot, mert ez az a nap, amelynek hajnalán Jézus feltámadt.
A mai órát végig gondolva, ti mit éreztek ennek tudatában, amit Jézus tett értünk, akkor, amikor értem hoznak áldozatot az emberek?
Egyrészt nagyon jó érzés, mert érzem, hogy szeret, de valahol meg nyomasztó, hogy mások értem hoznak áldozatot.
Néha még lelkiismeret furdalásod is van, amikor rájössz arra, hogy az az ember téged annyira szeret, hogy képes korán felkelni, vagy érted dolgozni, vagy érted számos más feladatot megtenni, csak azért, hogy te jobban érezd magad, és hogy feláldozza az idejét, az anyagi dolgait, azért, hogy neked jó legyen. amikor ezt megérzed, akkor olyan lelkiismeret furdalásod van. Na, mondok egy példát. Ma egy iskolába el kell mennem, és ott keresztutat fogunk járni a gyerekekkel, és egy interaktív keresztútra készülünk, olyanra, ami a gyerekeket meg tudja szólítani, és meg tudja érinteni. De mivel ezen a héten is rengeteg feladatom volt, nem minden apró részletre tudtam odafigyelni, hogy errehez a keresztúthoz minden eszközt beszerezzek. Van egy barátnőm, aki az egész tegnapi délutánját arra áldozta fel, hogy ezeket a kellékeket beszerezze. És amikor reggel hozta nekem a szatyorba összegyűjtve ezeket a dolgokat, akkor még könyvbe is lábadt a szemem, hogy szerethet valaki úgy, és miért vállalta ezt az áldozatot, értem, hogy ezeket megtegye, mert ez a fajta szeretet ma már egyre ritkább, ugye ti is így látjátok, és amikor viszont ezzel találkozunk, akkor a hála legyen ott a szívünkbe, és köszönjük meg az Istennek, hogy vannak még ilyen emberek, akik képesek minket minden saját önös érdekeiket háttérbe szorítva értünk ezeket megtenni. Aztán tapasztaljuk azt is, amikor mi hozunk áldozatot másokért, akkor hogy érzitek magatokat, amikor nektek kell valakiért áldozatot hozni?
Ez egyen jobb érzés, mint amikor mások hoznak értem áldozatot, mert ilyenkor olyan jól érzem magam, hogy tudtam másoknak segíteni, és én is jobban érzem attól magam, hogy ő is jobban érzi magát.
Szerintem meg nem csak egyen jobb, hanem ez sokkal jobb érzés, mert nincs lelkiismeret furdalásom, mert másnak is jó, és nekem is.
Vitassuk még meg a következő dolgokat. Melyik a könnyebb, és melyik az igaz, és melyik a hamis? Haragudni jobb, mint megbocsátani. Ez igaz vagy hamis?
Hamis, mert sokkal jobb megbocsátani, mint haragudni valakire.
Vannak dolgok, amiket nem lehet megbocsátani. Igaz vagy hamis?
Szerintem ez hamis.
A szeretet erősebb minden rossznál.
Ez igaz.
Jó dolog beismerni a hibáinkat.
Ez igaz, sokkal jobb, amikor elmondjuk a hibáinkat, és nagyon rólunk minden teher.
A bűnben a szégyen és a lelkiismeret furdalás a legrosszabb.
Ez igaz.
Minden problémánkat meg tudjuk oldani egyedül.
Ez szerintem hamis.
Segítséget kérni szégyen.
Hamis.
Én is egyet értek vele, hát azt kívánom nektek, hogy még a nagybőjtnek a hátra lévő idejében próbáljatok meg konkrét áldozatokat hozni embertársaitokért, családjaitokért, osztálytársaitokért, barátotokért, vagy akár ismeretlen emberekért. Vállaljatok olyan áldozatokat, ami számotokra kényelmetlen vagy kellemetlen, de mégis a szeretetért képesek vagytok ezeket megtenni. Hittanóránk végén imádkozzuk el az egység imáját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen. Fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a megváltó szeretetről elmélkedett, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Adásunk a 2024. március 12-i műsor ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallják, melyben Lothringer Éva, szociális testvér, a családban megélt örök értékekről szól.
Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg, majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. Hajnali három óra után a híreket követően Egymás közt című műsorunkban Dobszai Benedek Ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi előjárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a vendégünk, témánk pedig a gyermekvédelem. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, az adások szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péteri Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ha még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Olvasom az első korintusiakhoz írt levélben. Hallotta-e valaha valaki a virágok szavát? Mégis költő leglázasabb ihlete, a kémikus szétszedő boncolása vagy szintézise, a filozófus szillogizmusa meg tudja-e fogni, ki tudja-e fejezni a szépséget úgy, mint a virág? Némán a maga nyelvén. Sok hívő a hitet nagyon is az emberi hit színvonalára fokozta le. Így a hit egyes konzervatívok számára a helyes elvek összessége, az erényesek számára a erkölcsi kódex, a jámborok számára a vallásgyakorlatok végzése, de vajon hány ember számára jelenti a hit azt a világosságot, amely bevilágítja az egész életet, és eligazítást nyújt annak legkisebb részleteiben is? Az igazsággal mindig csak bizonyos szempont szerint találkozhatunk, egész teljességét a földön sohasem leszünk képesek megragadni. Mindaz, aki komoly igyekezettel keresi az igazságot, közelebb van hozzá, mint az olyan, aki úgy véli, hogy már élvezheti is az előnyeit. Urunk Jézus Krisztus! A látást apostolaidnak és tanítványaidnak tartottad fenn. Mi nem látunk téged, Urunk, de halljuk a szavadat. Egyházad által hitre szólítasz bennünket, és mégis milyen kicsiny és gyenge a mi hitünk. Uram, add, hogy halljalak és megértsem, milyen gyenge minden emberi szó és érvelés a te szívbe hatoló szavaid mellett.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.